Az Anina vendége Ürge Forsnes Diana, klímakutató, a Nobel-békedíjas ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testület magyar tagja. Ugye a hírek előtt azt mondtuk, azt mondta, hogy ez a testület kijelentette, hogy az ember okozta az éghajlatváltozást. Mivel okozta ezt? Azért kérdezem, mert amikor erről van szó, akkor általában a széndioxid kibocsátásról beszélünk, és máshol nem nagyon. De nem csak a széndioxid kibocsátás probléma.
Igen, ebben teljesen igaza van. Azt azért elmondanám, hogy Magyarországon azért még általában a széndioxid a legfontosabb. De ha világszerte nézzük, akkor a többi probléma is nagyon belejátszik. Tehát a legfőbb üvegházhatású gázok, a széndioxid, a nitrogén oxidjai, a metán, valamint a fluorozott gázok. Ezeket különböző ipari tevékenységek során bocsátjuk ki, azért a legfontosabb az energiafelhasználás, de ezen kívül például a metánt mezőgazdasági tevékenységek, a szemét lerakás is kibocsátja. Azt nagyon fontos látni még, hogy a széndioxidnak a légkörben levő emelkedését, vagyis növekedését nem csak a bocsátása okozza, hanem az elnyelésének a csökkenése sem is. Ugyanis minden élő anyag az végülis elnyeli a széndioxidot. Tehát, hogyha például erdőket vágunk ki különösen nagy mértékben, akkor ez növelni fogja a légkörben a széndioxid koncentrációt. Ilyen téren a trópusi őserdők írtása igen jelentősen hozzájárul az üvegházhatás.
Lehet mérsékelni, másik fontos megállapítása a testületnek. Hogyan lehet mérsékelni? Ez nem kell klímakutatónak lenni, tehát szerintem, hogyha az ember úgy nagyjából végig gondolja, hogy a széndioxid kibocsátás magas, és azt mérsékelni kell, akkor úgy nagyjából lehet tudni, hogy ezt hogyan lehetne mérsékelni, ha akarnánk, vagy tudnánk.
Igen, hát nagyon örülök, hogy ezt mondjam, mert sajnos nagyon sokat találkozom még ma is azzal, hogy akár vezető egyetemi tanárok nem ebben a témában, de más témában is fogalmuk sincsen, hogy igazából mi a kapcsolat a például az energia felhasználás és az éghajlatváltozás között. Tehát sajnos Magyarországon azt gondolom, hogy még ezt is jobban meg kell érteni. De ha már megértettük az okokat, akkor ebből tényleg következik, hogy mi az, amivel tudjuk csökkenteni. Tehát a legfontosabb csökkentési lehetőségek az az energiafelhasználásunkon való változtatás. Többek között az energiahatékonyság, az energia megtakarítás. A másik területet pedig, hogyha az energiafelhasználásunkat megpróbáljuk függetlenné tenni a fosszilis energiahordozóktól.
Az előbb azt mondta még a hírek előtt, bocsásson meg, hogy gyakorlatilag ahhoz, hogy nem is tudom már, hogy fogalmazod, de az volt a lényege végül is, hogy nagyon drasztikusan kellene csökkenteni a kibocsátást, tehát hogyha gyakorlatilag mostantól kezdve egyáltalán nem bocsátanánk ki széndioxidot, akkor lenne mondjuk komoly remény, vagy komoly esély arra, hogy rendben jönnek a dolgok. Hogyan lehet nem kibocsátani széndioxidot? Tehát ez gyakorlatilag az egész világ gazdasága, ipara erre épül.
Teljesen igaza van. Azt senki nem próbálta még egyelőre kiszámolni, legalábbis az IPCC merül nem, hogy ha egyáltalán nem bocsátunk ki üvegházhatású gázt. Jelen pillanatban azt tartják még a viszonylag legradikálisabbak is, azt tartják lehetségesnek, hogy körülbelül 2 fokon maximalizáljuk az hőmérséklet emelkedést, és ez még olyan hatásokat okozhat, amit nagyjából el lehet viselni, tehát vagy hozzá lehet szokni, alkalmazkodni lehet ezekhez a hatásokhoz. De már ez a 2 fokos emelkedés maximalizálás is jelentős áldozatokat.
Ez milyen időintervallumban értendő, a 2 fok?
A 2 fok az már egy stabil hajlatot jelent. Tehát azt jelenti, hogy összesen 2 fokkal fog növekedni a föld átlaghőmérséklete, és akkor ezt fenntartjuk hosszú távon remélhetőleg. Tehát ez a cél alapvetően. Ehhez is már azt jelenti, hogy ehhez is egy körülbelül 50%-ot kell csökkenteni az üvegházok kibocsátását körülbelül az évszázad közepére, és hosszabb távon 80%-ot kell becélozni.
Jó, hogyha valaki ezt végig gondolja, és hozzáveszi azt, hogy van ugye a kiotói jegyzőkönyv, amiről nagyon sokat beszélünk, amikor erről a témáról szólunk, És az ugye arról szól, hogy 2%-kal kellene csökkenteni elvileg mindenkinek a szén-dioxid kibocsátását, de ugye ezt a jegyzőkönyvet az Egyesült Államok nem írta alá, Kínáról, Indiáról még szó sincs. És hogyha ezeket a dolgokat végig gondolja, akkor gyakorlatilag kezdheti ásni a bunkert, és próbálhat valamiféle jó víztartalékot képezni magának.
Pontosan ebben igaza van. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy mégis a Kyoto-i jegyzőkönyv egy hatalmas lépés előre. Annak ellenére, hogy messze vagyunk attól, hogyha még mindenki megfelel a Kyoto-i jegyzőkönyvben vállaltaknak, akkor sem oldódik meg az éghajlatváltozás kérdése. Viszont egy olyan globális problémára elkezdtünk megoldást találni, ami alapvetően érinti a gazdaságot, és sajnos a megoldás is alapvetően érinti a gazdaságot. Tehát itt most nem egy olyan környezetvédelmi problémáról van szó, mint például az ózon lyuk, vagy az ózonréteg elvékonyodása, amit viszonylag sikeresen megoldottunk, mert az nagyon specifikus vegyületeket és nagyon kevés részét érintett az életünknek. Hát most hűtőszekrényeket, hűtőfolyadékot, habok gyártását. Itt, mivel az energiafelhasználásunk 80%-a például fosszilis tüzelőanyagokból származik, ezért tényleg az életünk nagy részét érinti. Most az, hogy a Kyoto-i jegyzőkönyvben ilyen sok ország vállalta azt, hogy nemhogy ahogy növekedjenek a kibocsátásai, hanem elkezdi csökkenteni a kibocsátásokat, ez nagyon nagy szó.
Igen, szeretném, hogyha tisztáznánk, mert sokan legyintenek a Kyoto-i jegyzőkönyvre, azt mondván, hogy ugyanúgyan hát 2%-ról van szó, tehát attól azért nem jön rendbe a föld dolga.
Ez igaz, de azért azt látni kell, hogy nem a... Tehát ez a 90-es szinthez viszonyítódik. Magyarországon éppen nem, de most ebben nem menjünk bele részletesen, akkor is körülbelül egy-két évtizeddel ezelőtti kibocsátási szintről van szó. Ahhoz képest már olyan 20-30%-ot növekthetett volna esetleg a kibocsátás, és ehelyett nem csak, hogy nem növekedünk, hanem inkább csökkentjük a kibocsátásokat. Ez már nagyon nagy szó. Az, hogy most itt 5 vagy 7 vagy 9 vagy 2%-ról van szó, ez is lényeges, de sokkal lényegesebb az, hogy elkezdtük ezt a folyamatot, hogy elkezdte megtanulni a gazdaság, hogy hogyan lehet csökkenteni, aki mérni például a kibocsátásokat, elkezdtük katalógusba szedni, elkezdtük jelenteni. Nagyon fontos hatása, hogy kialakult a szén-dioxidnak egy költsége. Most már piaci ára van a szén-dioxidnak, erre kialakult egy egész üzletág, egy tőzsde. Nagyon fontos az, hogy kialakultak azok iparágak, amik a klímabarát technológiákat elkezdték bevezetni. Azok az országok, akik komolyan vették az éghajlatváltozás problematikáját, bizonyos versenyelőnyben lesznek hosszú távon, és azok, akik később lépnek, bizony le fognak maradni. Hiszen nézzük meg a múltat, például a megújuló energiát.
Muszáj lesz lépni?
Muszáj.
Mitől lesz muszáj egy Kínának vagy egy Indiának csatlakozni, és azt mondani, hogy jó, akkor én is csökkentem, nem hogy növelem, akkor, amikor ugye ez is, hát most már talán egy fél éve is jelent meg az a műholdas felvétel, ami Kína fölött készült, ami hát valami egészen félelmetes volt, ahogy a tengerben tovább folyik a Yangtze, és ahogy gyakorlatilag egy áthatolhatatlan köd van Kína fölött. Arról nem is beszélve, ugye Indiában éppen most mutatta be a Tata Motors autógyára Tata Nano nevű autót, ami $2500 kerül, direkt azért, hogy azok, akik eddig nem engedhették meg maguknak, hogy autóval járjanak, azok most már majd autóval járjanak. Ezek a tendenciák nem arra mutatnak, hogy nem hogy csökkenteni, de hogy megpróbálnak megállítani a kibocsátást. És ezek nagyon nagy országok.
Teljesen igaza van, ezek kulcskérdések, hogy hogyan tudjuk segíteni ezeket az országokat, akik nagyon dinamikus fejlődésben vannak, hogy csökkentsék a növekedésük ütemét. Nem a gazdasági növekedésük ütemét, hanem a kibocsátást növekedésük ütemét. Egyelőre senki nem akarja tőlük elvárni, hogy most csökkentsék a kibocsátásukat. Ugyanis a jelen pillanatban ugye az, hogy ezek az országok azt mondják, hogy mi nem okoztuk ezt a problémát, mi most is alig bocsátunk ki, történelmileg mi alig járultunk hozzá ehhez a most meglévő éghajlatváltozáshoz. Ha ezt ti okozkátok, oldjátok meg ti. Tehát, de nem ennyire egyszerű a probléma. Ők is nagyon dinamikusan növekednek, és az a probléma, hogy sokszor a fejlődő országok sokkal jobban érintettek az éghajlatváltozás révén. Tehát például Kanada, Skandinávia, vagy akár Oroszország rövid távon még előnyt is élvez az éghajlatváltozásból, rövid távon az ő GDP-jük meg is fog növekedni, tehát a gazdasági fejlődésüknek ez jót fog tenni. Nem úgy a fejlődő országok, általában ezek érintettek a legjobban, valamint ők azok, akik legkevésbé tudnak védekezni a hatások ellen. Tehát és elemi érdekük, hogy globálisan valami történjen, márpedig, ha ők csak valami hajlandóságot mutatnak arra, hogy ők is beleegyeznek, hogy hosszú távon megtesznek bizonyos lépéseket, akkor már az Egyesült Államokat is esetleg be lehet vonni ebbe a körbe. Én azt gondolom, hogy nem olyan nagyon bonyolult őket rávenni arra, hogy lépjenek, hiszen nagyon sok, amint említettem, és ebben szerencsére nagyon hozzájárultunk a negyedik értékelő jelentésben a Magyarországon lévő kutatók, hogy megmutassuk, hogy nagyon sok olyan lehetőség van, ahol a gazdasági fejlődés és az éghajlatvédelem összekapcsolható. Tehát én azt gondolom, hogy ezekre a megoldásokra kéne rámenni, többek között főleg az energiahatékonyság ilyen, ők is jól járnak, és a klíma is.
Na, azzal folytatjuk, hogy ez vajon hogyan működhet. Az aréna vendége Jürge Forsnes Diana, klímakutató, a Nobel békedíjas ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testület magyar tagja, a hírek után.